A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Hargita megyei vállalkozásokról, gazdasági életről, fejlesztési lehetőségekről, a megyében működő fejlesztési központ tevékenységéről, ifjúságról, munkalehetőségről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Hargita megyei fejlesztési központ igazgatója, Cilip Árpád, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok.
Köszönöm a meghívást, Levente, én is tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Elfogadták végre mondjuk ki azt is, Hargita megye költségvetését is, bár annak már van vagy két hete, most már büszkén mondhatjuk, ugye mire futja idén a fejlesztési központ számára?
A Hargita megyei költségvetésről nyilván nem tisztem beszélni, a fejlesztési központ költségvetéséről pedig a programainkat szeretnénk fenntartani, illetve egy olyan időszak van, amikor a költségvetést szűkösebbre fogva nem biztos, hogy a programaink elcsorbuljanak. Tehát nagyon sok olyan program van, olyan tevékenységünk van, ahol a szervezési tapasztalatunk, kellő szerénységgel mondom, és a kapcsolati rendszerünk beírni látszik, és nem föltétlen anyagiakba kell meglátszódjon akár egy fiatal vállalkozásokat érintő témák összerakása, tehát nem föltétlen pénzkérdése, szervezés kérdése, és a kollégáknak nyilván a bérezési költsége az meg minden hónapban meg kell történjen, de hogy a programaink tudnak élni egy szerényebb költségvetés mentén is.
Melyek ezek a programok?
Mi továbbra is szeretnénk, hogyha a Hargita hazavár az egy programként külön csoportosodna, és a szakoktatással párhuzamosan foglalkoznánk a hazaérkező és az itthon maradni vágyó, még itthon lévő fiatalokkal. Ezt a programot nem is akarjuk, nem is tudjuk megsporolni. Ez egy elég összetett program, főleg a mostani világban, hogyha gondolják a kedves hallgatók is, ha belegondolnak, akkor milyen összetett kérdés az itthonmaradás, illetve a fiatalok haza toborzása. Ez mellett ugye nagyon sok érv, ellenérv sorakozik fel, pályázati lehetőségek, aki itthon marad, aznak könnyebben elérhető, vagy aki hazajön akár egy tekintélyesebb önrésszel, de esetleg eltávolodott a bürokráciától, neki kedvez-e jobban egy pályázati lehetőség, mi történik az iskolapadban ülő fiatalokkal, mi történik a szakoktatást kínáló iskolákkal, kiürülnek ki a padok, és milyen szinten tudjuk motiválni akár konkrét projektek és üzleti tervek bemutatásával a fiatalokat, egyrészt a vállalkozásokra, másrészt a szakma tanulására tud-e többet keresni egy szakma tanult fiatal, mint akár egy felsőfokú végzett, aki esetleg egy más témába érdekel. Tehát ezeket mi próbáljuk bemutatni, ezek a programaink mennek, ezen kívül továbbra is folytassuk az erdőgazdálkodók és erdőtulajdonosok programját, tevékenységét érintő programunkat, ugye az erdős programunkat nem rég március 27-én volt, hogyha emlékeznek a kedves hallgatók, a negyedik erdőtulajdonok és sok is erdőgazdálkodók országos konferenciája. Mi ezt a programot szeretnénk továbbvinni, illetve most egy pár hete volt az egyik csemeteültetési programunk. Szeretnénk a fiatal vállalkozásokkal, az intézmény vezetőkkel kiépített párbeszédet tovább folytatni. Szeretnénk, hogy a startupok különböző kezdeményezései tudnánk felpártolni továbbra is, illetve hasonló programokat, amiket a korábbi években vittünk, azon szeretnénk folytatni.
Ha a gazdaságról beszélünk, melyek a lehetséges kitörési, fejlesztési pontok Hargita megyében? Mert azt tudjuk, hogy ebben a pillanatban országos szinten sem egy nagyon erős gazdaságról beszélünk. Hargita megyének, meg úgy gondolom, vagy úgy látszik innen legalábbis, hogy hatványozottan hát korlátoltak a lehetőségei, fogalmazzunk így.
Nyilván ennek nagyon sok ága-boga van, erről rengeteget lehetne beszélni. Itt a nagy kérdés az, hogy a működő, meglévő vállalkozások fent tudnak-e maradni. Én azt gondolom továbbra is, és sokszor nem vagyok népszerű, amikor erről beszélek, a 2026-os évben a fennmaradás a tét, és azt kell látnunk, hogy aki nem stabil lábakon áll, ugye ezért próbálunk mi nagyon sokszor a fiatal vállalkozások irányába hatványozottan programokat, meg tevékenységeket, meg gesztusokat és érdekeket képviselni. Az a probléma van, hogy aki nem tudott lábra állni, és nem stabil a vállalkozása, az most nagyon könnyen el tud esni. Ezt látjuk a pályázati kiírásokban, nagyon sokszor hibásan megfogalmazott követelmények miatt is, illetve változnak az építkezési anyagárak, változnak a beszerzendő gépek árai, amit nem nagyon lehet a pályázatban menet közben cserélni. Úgyhogy ezek a vállalkozások rendkívül, amúgy is, de most ebben az időszakban rendkívül nehéz gazdasági, ez 10 lejött üzemanyag, egy lej körül mozog még mindig a tejára. Felfogadatlan, nincs az üzleti terv, amit hogyha lefordítunk, akkor ez működő vállalkozás tud lenni, nincs. Tehát kell 10 liter tej, 1 liter üzemanyagért, nincs ez mellett olyan matek, ami ezt kihozná, és képzeljük el azt a vállalkozást, aki nem tudom, az elmúlt években fogott neki tejtermelésnek, nem nagyon látjuk azt, hogy hogyan tud ez menekülni, hogyha csak nem kezd feldolgozásba, meg egy plusz profilt mellé építeni. Úgyhogy egyébként igen, nehéz helyzet van, de van ebből is gondolatunk és tervünk, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet, hát nem is azt mondom, hogy kijutni, de mérsékelni mindenképp. Mi próbáljuk összehozni azokat a vállalkozásokat, akik egyébként a Párbeszédet velünk próbálják tartani, és mondjuk az intézményvezetőket. Gondoljunk bele abba, hogy amikor amúgy is egy nehéz gazdasági helyzetben, egész ország szinten, csak Hargita megyében, bejön még egy-két ellehetetlenített büntetés, szankció. Ugye, valamelyik intézmény ellenőrzés során rendellenességet talál, felfüggeszti a tevékenységet, ami egyébként éppen csak hogy működik, ugye, még azt is felfüggeszti az alkalmazottakat, nem tudom milyen témába, esetleg megbünteti a vállalkozást. Sokszorozottan tud, ez pár tízezer lehet tud lenni. Tehát, hogy mi ezt a Párbeszédet próbáltuk a vállalkozásokkal és az intézményvezetőkkel, intézményképviselőkkel konkrétan megvalósítani.
Mennyire volt ez sikeres, hiszen tudjuk, hogy mi nálunk most lehet, hogy vannak kivételek, és az is lehet, hogy változott ez a szemléletmód, de az ellenőrző szervek, amikor kimennek, ők feltétlenül bírságolni, büntetni akarnak. Nem mindig segíteni, vagy inkább nem segíteni.
Én amikor a Hargita megye tanácsának épületébe kezdtem tevékenykedni, akkor pontosan ezt éreztem, hogy ellenszem van az ellenőrző szervek mentén. Ezt a nézetet, szerintem hibás felfogást próbáltuk mérsékelni, talán orvosolni is, ezt mondhatom, 400 vállalkozásra találkoztam én személyesen is az ősz folyamán, és egy hosszú karavánt jártunk be, amiben egyébként a költségvetésre, az első kérdésedre reagálva nem volt semmilyen költségvonzata, nagyon sok szervezési kérdés volt, de hogy oda hívtuk az intézményvezetőket. 400 vállalkozással azért találkoztunk. Esti teázás, reggeli kávézás keretein belül. Ez megvalósított, név szerint tudjuk, kikkel találkoztunk. Hogy ez valós, én eredménynek tudom be már azt is, hogy leültünk és tudtunk beszélgetni. De hogy az intézményvezetők is megértették azt, hogy a vállalkozások miért néznek rájuk így. A vállalkozások meg el kellett fogadják azt, hogy nagyon sokszor ők nincsenek felkészülve, nem tudják, hogy minek kell megfeleljenek. Nagyon sokszor a jó hiszeműség mellett hibákat követnek el, amit hogyha kimegy, esetleg jelentés után megy ki az intézményvezető, intézményképviselő, ugye, akkor kénytelen jegyzőkönyvet írni, hogyha tényleg hibát talál, akkor azért bele kell írja. Nem, ezek bátran állítom, hogy tévhitek, hogy konkrétan havi, meg negyedéves, meg éves szankcionálás, ilyen nincs. Ez nincs. Nekik, az előző szerveknek is az a jó, ha nincs büntetés. Ha nem kell szankcionálni, nem kell felfüggeszteni, nekik ez egy plusz procedúra. Nekünk ez egy plusz jegyzőkönyv, egy plusz ellenszenvet szül ez mindig. Tehát, hogy nekik is az a jó, hogyha hogyha rendben vannak a dolgok, kimennek, leerőzés, stb. De ahhoz, hogy ez így működjön, mi gyakran le kell ültessük őket egy asztalhoz. Na most mondok olyan térséget, hogy 20 éve nem ültek le a vállalkozások, mondjuk a munkaerő elhelyező ügynökség, vagy a munkaügy kollégáival. Tehát, hogy konkrétan akkor találkoznak, nem győző hangsúlyozni ennek a fontosságát, akkor találkoznak a vállalkozások. Jó, persze azt lehet, hogy a monitorba olvassa el meg, hogy át lehet küldeni 600 oldal, de ezt nem olvassa senki, legyünk őszinték. De akkor találkoznak az ellenőrző szervek valamelyik kollégájával, amikor már élesben megy a helyzet, és az udvarukon vannak, és ellenőriznek. Munkaügy, munkaerő elhelyező ügynökség, horribilis számokat el sem tudom mondani, hogy egy banális dolog miatt már 3 év múlva visszafizettettek 10 000 eurót, amikor a vállalkozásra pár ezer eurót a forgalma. És egy butaság miatt nem tudjuk követni. Nem nyert a vállalkozás belőle. Tehát nem az volt, hogy át akarta verni a rendszert, nem nyert ő ebből, és még kiderült a végén, hogy egy pár nap lejelentés, nem jelentés, támogatás, igénylés mellett milyen hibákat követtek ebben, nem tudtak róla. Úgyhogy mi ezt vállaltuk, és igen, költségvetés nélkül is ezeket a dolgokat meg tudjuk menteni, hogyha az az eredménye, hogy 400 vállalkozás elindított egy pár beszédet, de ebben benne volt pénzügyi igazgatója, benne volt munkaerőhelyező ügynökség, benne volt állat- és emberegészségügy, fogyasztóvédelem, tehát hogy elég tág volt az a kör, amit vittünk, nem kapnak büntetést, és nem függesztik fel a tevékenységüket. Kvázi nehéz időszakban is, de tudnak dolgozni, már az megérte ez az egész programot, és ebben nincs pénz, nincs érdek, nincs számítás.
Igen, hát jó ezt hallani, hogy és a másik kérdés meg az, hogy akarják a vállalkozók, hogy ezt megtanulják, hogy tudomásul vegyék, hiszen, ahogy mondotta, hát hogy ellenségesen állunk ezek az intézményekkel szemben, mert hogy hát úgy szoktuk meg, vagy volt, amikor ez volt a céljuk, hogy bírságoljanak, viszont ők is csak a törvényeket kívánják betartatni az emberekkel. A törvénykezés olyan, amilyen, annak kell megfelelni. Szóval nem könnyű, én nem mondom, nem vállalkoztam életembe, de a helyzet azt mutatja, hogy vannak, akik legálisan és ezeket az előírásokat mind betartva is tudnak működni. Akkor miért ne tudna mindenki?
Egyébként nehéz működni, én ezt belátom. Azt is belátom, hogy egyébként a vállalkozásokat hétköznap elrángatni egy kávézásra, stb. Nem egyszerű, mindenkinek rengeteg dolga, baja van. De az a kapcsolati szerep, amit mi az elmúlt években építettünk, és tényleg ebben nagyon sok esemény, látogatás, vállalkozó látogatás, intézményekkel szervezett közös program, érdekképviselet, törvénymódosító javaslatok, ezek mind oda vezettek, hogy ma a vállalkozások bennünk hisznek, és tényleg kérdőszerénységgel mondom, hogy a mi hívásunkra eljönnek, az intézmény hívásra nem biztos eljönnek. És nem biztos, hogy beszélnének a problémáról, a kérdésekről, mert azt tartják, hogy hát azért nem mondom el, mert lehet, hogy holnap pont jön és megbüntet azzal, amit én neki elmondtam az előtti kávézásnál, igaz? Tehát, hogy nem mertek beszélni a problémájukról egy konferencián, nem kérdeznek. Most képzeljük el, hogy egy 200 fős konferencián nem látom azt a vállalkozást, aki felállna, és elmondaná az ő problémáját, vagy azt az ő kis dilémáját, amit nem tudja, hogy legális, illegális, de hogy megkérdez, mert hogy ugye.
Pedig miért ne tehetné meg?
Megtehetné, de nem tesszük meg azért. Lássuk, egymás előtt sem szívesen tárjuk fel a problémákat, nagy közönség előtt, illetve az ellenőrző szervekhez sem merünk direkt írni egy levelet, hogy akkor jöjjenek ki, és mondják el, hogy akkor nekem a tűzoltósági engedély az izé, mert lehet, hogy jönnek és büntetnek, holott nem, ugye? Mi vagyunk azok a kapcsolattartó szereplők, akik a bizalmukkal a vállalkozásokat is, és az intézményvezetőket is meg tudták előlegezni, és elindult a párbeszéd. Mi történik? Odáig jutott ez a beszélgetés, hogy az intézmények vállalják ma azt, hogy mondjuk borszéken kimennek, és bérmentve, büntetés nélkül leírják, jegyzőkönyvezik azt, amit észlelnek, amit konstatálnak, amit javasolnak esetleg módosítani a működő vállalkozásnál, és nincs ennek büntető. Nyilván, amikor következőbe mennek, és azelőtt le is írták, akkor meg jogosan várják el, hogy akkor az legyen rendben, amit azelőtt mondjuk 2 hónappal észrevettek és javasoltak, de hogy az első körben ez működik. Nem is tudtak a vállalkozások erről.
Igen, és hát ez valóban fejlődéshez vezet. Mai meghívottam Hargita megye fejlesztési központjának igazgatója Cilip Árpád. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk? kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Említette a Hargita Hazavár nevű programot, hát ugye országos vagy erdély szinten is hirdetett az RMDSZ egy hasonlót, vagy ennek mintájára, vagy nem tudom melyik jött létre hamarabb. Mivel tudják biztatni a fiatalokat arra, hogy hazajöjjenek? Látjuk, hogy Európában, sőt a nagyvilágban se nem túl rózsás a helyzet gazdasági szempontból, viszont még egyelőre úgy néz ki, hogy itt a környezet azért még mindig az egyik legmegfelelőbb Európában. Szóval ezzel kívánják a fiatalokat hazacsalogatni, vagy inkább vállalkozásokban gondolkodjanak, vagy mi az, amiért megéri mondjuk Hargita megyébe hazatelepedni Londonból, ahol vígan mosogattunk, vagy nem tudom én, mit csináltunk.
Egyik legmegfelelőbb környezet milyen szempontból?
Hát az élettér szempontjából.
Hogy kérdés, hogy mit jelent az élettér, ugye? Tehát hogy mindig az a kérdés, hogy a fiataloknak mondjuk nem a percre pontos buszjárat, nem a kialakult infrastruktúra fontosabb-e, mint mondjuk a havi jövedelem. Egyébként érdekes, mert csináltuk még különböző kutatásokat. De majd mindjárt erre is kitérek, a Hargita Hazaváról kérdezett előbb. 2019-ben hoztuk létre egy állásbőrze kapcsán, amit egyébként a kolozsvári diákok számára szerveztünk első körbe. Ez szintén egy RMDSZ kezdeményezés volt, amit úgy gondolom, hogy az egyik legsikeresebben Hargita megye vitt végig, és a Hargita megye tanács működése alatt tehát élt tovább. Más megyékben is elindult Hargita Hazavárhoz hasonló program, Szatmár Hazavár például, kisebb-nagyobb helyek közel működött ez tovább. Ugye én azt gondolom, az egyik legsikeresebb programot, azt mi tudtuk továbbvinni. Az is egyébként RMDSZ kezdeményezés volt. De hogy ez egy állás közvetítő portál volt, leginkább az irányába, hogy a vállalkozásokat és a munkahelyet kereső egyetemi városokból, központokból hazaérkező fiatalokat összekösse. Mi történt? Nem lehet ebben a portálban 5 éves stratégiákról beszélni. Évente újra kell gondoljuk, annál is inkább, mert 2020-ban beállt a pandémia, egy teljesen más struktúra vette hirtelen kezdetét, tehát aki külföldön volt, az haza akart jönni, ugye felértékelődött az ideális környezet, ahogy ön is fogalmazott, hogy tudtuk azt, hogy akkor a friss levegő, a táj, a izé, tehát mit jelentenek ez. Ezek most megint átalakulás alatt vagyunk egyébként. Én azt gondolom, hogy most újra terveződik, és másodfokú lett a friss levegő, a környezeti adottságok, stb. A gazdasági szerepvállalás lett szerintem az első körbe. Habár most az elmúlt években nem készültek kapcsán felmérés, de egyébként tervezünk. Más szempontok vannak az itthon maradás mellett. Én azt gondolom, hogy a magyar ifjúsági értekezletnek a fiatalok hazatóborzásában sokkal nagyobb, hangsúlyosabb, konkrét stratégiai szerepe kellene, hogy legyen. Ha azt akarjuk, nem mérjük például a magyar ifjúsági értekezlet, az Erdély legnagyobb magyar ifjúsági szervezet ernyőszervezetébe nem mérjük azt, hogy kik jönnek, ha jönnek, miért jönnek, ha mennek, miért mennek, stb. Tehát nem tudunk számokról beszélni. Hasra csapunk, mint annak idején a közbirtokosságok kapcsán tudtuk, hogy gondok vannak, de nem tudtuk számok szerint felvázolni. Én azt gondolom, hogy a magyar ifjúsági értekezletnek ebben sokkal hangsúlyosabb szerepe kellene legyen. A Hargita Hazaváról egyébként azt, hogy egyébként lehetne sokkal nagyobb eredményeket elérni. Még mindig azt gondolom, hogy akár országszinten egyedülálló az a program, amit mi viszünk, és annál is inkább, mert most konkrét üzleti és vállalkozói modelleket dolgozunk ki, néhány gazdasági, ezeket most egyelőre még nem szeretném említeni, de néhány gazdasági partnerrel, tekintélyes és színvonalas gazdasági partnerekkel, annak érdekében, hogyha valaki, és ingyen bérmente szeretnénk adni majd a fiataloknak, akik haza akar jönni. Ebben van olyan is, amiben önrész szükséges, van olyan, ahol nem szükséges önrész, van, ahol pályázatot tudunk már konkrétan javasolni. Tehát, hogy ilyen olyan modelleket próbálunk előkészíteni azok számára is, akik mondjuk Svájcból jönnek haza 8 év után, és a mondjuk a román nyelvhasználat az egy kicsit nehézkesebben megy, de cserébe mondjuk elő tudnak venni egy tekintélyesebb önrészt, akkor valószínű, hogy ott már egy konzultáns cég bejövetelével a román tudást ideig, óráig át lehet ívelni, de az önrészsel egy nagyobb léptéket meg lehet lépni. Nagyon sok ága-boga van, ugye a legutolsó kutatásunk mentén, bármennyire is meglepő, nem a jövedelemszerzés volt a fő kiinduló pont a fiatalok elvándorlásának, hanem más szempontok. Van percre pontos buszjárat, más az infrastruktúra, van park, bicikli út, kórházi ellátás, stb. Tehát, hogy az infrastruktúra fokozott fejlődése, és nyilván nálunk is azért lényegesen fejlődött, meg kezdi utolérni magát, de hogy ezeket jelölték meg a fiatalok. A második szempont, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy nagyon sok barát, cimbora, rokon időközben külföldön van. Tehát bármennyire is hihetetlen, akár a kedves hallgatóknak is, vannak olyan családok, ahol több a rokonság külföldön, mint itthon. Ezek a falva kiöregedését jelenti. Ott már, hogyha itthon tudunk fiatalnak biztosítani 2000 eurós nagyságrendű fizetést, sem biztos, hogy itthon marad. Mert hogy kint vannak a barátok, kint vannak a család. Kialakult kisebb, nagyobb élet kint. Kint élnek 8-10 éve. Már fura lenne hazaköltözni. Tehát, hogy vannak ezek a matekek, amik nem feltétlen az önkormányzaton, vagy nem feltétlen az RMDS-en múlik már a falvak, meg a térségek és a szempontok, tehát nem csak a jövedelem és a gazdasági szempontot kell figyelembe venni, hanem nagyon sok más szempont van a fiatalok kitomaradásának, egyébként jönnek haza is. És a vállalkozások kapcsán minket nagyon gyakran megkeresnek. Itt a nagy problémánk és a hangsúlyozott problémánk az, hogy a pályázatokat javasoljuk, elérhető, bemutassuk nekünk az a feladatunk, hogy beszéljünk a pályázatokról. De nem mindenkinek és nem minden áron. Hogy tud lenni abból egy szomorú helyzet, hogyha a külföldön megtakarítást egy nem átlátott, nem föltétlen észszerűen kiírt projektbe beleteszik. Szomorú tud lenni, mert onnantól már vállalkozás, onnantól felszámolás tud következni, stb.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk.
Halló, jó napot kívánok. István vagyok. Hát, nagyon síralmas a helyzet. Ez nagyon jó ötlet, ez a hazavár. Csak az a helyzet, Székelyudvarán is van egy olyan ipar, nincsen abszolút semmi. Akkor mire várunk haza? Mire várunk haza? Az a síralmas a helyzet, mert egy ipar nincsen. Vannak ilyen kicsi vállalatok, de üzletek, hegyén hátán üzletek vannak. És az ember elkeseredik, akkor mit csinál, akkor ki fog menni máshova dolgozni. Azon igyekezzenek, valami ipart hozzanak ide ebbe a városokba, Hargita megyébe. És gondolkozzanak el egy kicsit, mert tényleg mindjárt oda kerültünk, hogy a Székely nép kihal innen.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Hogyan
egyébként
lehet?
Ha reagálhatok erre? Egyébként Istvánnak igaza van, de csak részben. Most én 31 éves vagyok. Én azt gondolom, hogy a fiatalok között napi szinten mozgok. Sokkal inkább látom az iparba, igaza van, kell a termelés. Nem tudom, hogy nem-e alakult át a világ, és nem-e kellene mi belássuk azt, hogy nem föltétlen csak az ipar mentén maradnak itthon a fiatalok. Tehát megváltozott a világ. Nem biztos, hogy mindig az ipar az, ami a fiatalokat itthon tartott egyébként. Igen, a munkahelyek kellenek, stb. De megváltozott a világ. Vannak már nagyon komoly...
Hát volt egy erőltetett iparosítás mondjuk a múlt rendszerben, de azt láttuk, hogy az hosszú távon nem igazán volt fenntartható.
Nem szoktam ebből népszerű lenni, de van, aki fiatal influencerként megél. Most ez is tud lenni egy válasz arra, hogy az ipar idején nem volt influencerkedés, ugye? De hogy ez tényleg helye közel áll helyt, de hogy egyébként a fiatalok meg tudnak élni az iparon kívül másból is. Az elvándorlás igaz, probléma van, a munkahelyek száma kell, de a világ az változik.
Említettük a szakoktatást, ugye az is egy kérdés, ha már ipart akarunk, akkor ugye ahhoz szakmát is kell tanulni. Belátják az itthon maradt fiatalok azt, hogy egy jól felkészült szakember akár többszörösét is keresheti egy diplomás fiatalembernek, vagy idősebbnek?
Én azt gondolom, hogy nem látják be még kellő számban, akkor tudják belátni, hogyha bemutatjuk a jó példákat. És azokat a sikeres fiatalokat, akik egyébként az anyagi ráfordítás mellett a szakma tudásával itthon meg tudnak élni, és jól meg tudnak élni. Kérdés az, hogy ezt be tudjuk-e mi mutatni? Tehát szinte nekünk, mint akár ifjúsági szervezet vezetőknek, akár Erdélyben tevékenykedő ifjúsági mozgalmároknak az lenne a feladatunk, hogy az, aki vízgázszerelés, fiatal, és azokat mutassuk be. Nem tud mindenki posztolni arról, hogy ő egyébként egy szakmát tanulva megél, mi ezeket fel kell kutassuk, be kell mutassuk, és azt tudom mondani, hogy meg tudnak ebből élni a kellő alázattal és jó szándékkal dolgoznak rajta. A fiatalokat nem könnyű szakiskolába terelni. Mert hogy van egy tévfelfogás, szégyen a szakma tanulása, stb. Ebből nagyon nehezen tudunk egyébként. Vannak jó példák és ellenpéldák, de nagyon nehezen tudunk. Azért volt a korábbi fejlesztési ügynökségnek, majd a fejlesztési központnak konkrét programként a szakoktatása. Mondjuk lehetett volna bármi más is, nem tudom, pilótaképző. De hogy mi tudtuk azt, hogy a szakma tanulása rásegítés nélkül ki fog merülni. Ugye, tehát azért jöttek létre az osztályfőnök jólátogatásai, meg egy sor versenyprogram, stb. De hogy most még ezen is változtatni kell, és azt gondolom, hogy ezt is újra kell tervezni. Most már a hangadókat, a mozgalmárokat, az influencereket be kell, hogy vonjuk abba az irányba, hogy a szakmát kezdjék népszerűsíteni. A fiatalok közösségi oldalain ott kell legyünk, hogyha akarunk velük foglalkozni, az ők nyelvükön beszélni. Nem fognak sajnos vagy nem sajnos mesekönyveket olvasni a szakma tanulásáról, mi azokat a közösségi platformokat, kommunikációs csatornákat kell kihasználjuk a fiatalok irányába, amiket egyébként a fiatalok használnak.
Újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok, üdvözlöm a kedves meghívottját is. Mit szeretnék mondani? Hát a fiataloknak az itthontartása nagyon nehéz, és ezt gyakorlatból mondom, mert 90-től errefelé az egyszerű ember más nem vesz észre, csak azt, hogy a kormány rész, vagy az állam részéről nincs támogatás. És ezt hogy, miért mondom? Ott van például Svájc, ahol ott is az ipar leépül egy része, és mégis a mezőgazdaságból a fiatalok ott maradnak. Miért? Mert meg mezőgazdasági szakliceumok vannak, iskola van, sőt, még a lányok is folytatják ezt a tevékenységet a szülők által. Tehát az országnak kéne szemléletváltása legyen ahhoz, hogy az ország lakosságát részesítse előnybe, és ne az importot. Mert valóban az ipar az leépül, mert ott van Kína, ami olcsón és bőségesen termel, és avval nehéz versenyezni. Tehát azt kéne itten tenni, hogy az állam segítse a fiatalokat helyben, több jó példát valóban felmutatni, hogy itthon maradással mégis itthon is lehet megélni és jól élni. Köszönöm, igen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. Hát ezzel egyetérthetünk. Erre várunk 31 néhány éve, hogy ez a szemléletváltás megtörténjen. Nem? Lát valami javulást ezen a téren?
Azt gondolom, hogy egyébként nem olyan siralmas a helyzet. Nyilván Jánosnak igaza van, hogy azokat a jó példákat be kell mutassuk, ahol meg tudtak élni, ahol vállalkozást tudtak létrehozni. Nem könnyű időszakot élünk, ez is tény és való a vállalkozások életében, de hogy azért a fiatal vállalkozások azért itt csak vannak. Tehát, hogy változik a világ, ez igaz, hogy nem abban vannak a vállalkozások, ami nem nincsen mondjuk, nem tudom, kovács, és ezek a régi szakmák sajnos, tényleg azt kell mondjam, hogy sajnos kihalás szélén állnak, és de hogy vannak új vállalkozások, vannak új tendenciák, vannak új irányok, vannak új elvek, amit egyébként a pályázati lehetőségek kezdeményeznek, támogatnak akár pluszponttal, akár kevesebb anyagi önrészsel. Ezek mind országos stratégiák mentén vannak létrehozva, ezekkel is próbálják a szegmenseket, a mentalitást változtatni. Nagyon sok munka van, folyamatos küzdelem, tehát az nem létezik az én meglátásom szerint, hogy akkor most 5 év, 6 év, 8 év, és akkor ebbe az irányba is ez a stratégia, és akkor ezt nyomjuk, és ezeket szerintem el kell felejteni. Tehát mi a Hargitazavárt is másfél-két évente teljesen újra kell tervezzük. Változik a világ, mások az eredmények, amiket mérünk a programaink mentén. Szerintem új szegmensek jönnek be, új trendek, nagyon felgyorsult világ mentén tényleg újra kell nagyon gyakran tervezni őket.
Igen, és nem feltétlenül mindig másoktól kell várni ezt a változást, azt írja a Csongor SMS-ben. Jó napot kívánok, kitartást és erőt. Az emberek hozzáállása, hogy nagy kérdőjelet, ahogy hagy nagy kérdőjelet, ahogy elhangzott is. A legkönnyebb csak ellen lenni mindennek. Ha nem csinálunk semmit, nem jó. Ha csinálunk, az sem jó. Ha esik, nem jó. Ha süt a nap, nem jó, és semmi sem jó. Csinálni kell, a végeredmény magától beszél. Jó, hogy vannak ilyen emberek, akik magánéletükből is kicsípve foglalkoznak és csinálják. Sok bölcsességet, tisztelettel, Csongor írja. Szóval rajtunk mennyire múlik ez a változás? Én úgy gondolom, hogy...
Életforma szerint visszük, őszintén mondom, akár a Hargitazavárt, akár a fiatalok mozgalmát. Nekünk nem az van, hogy akkor lejárt a munkaprogram, és nem foglalkozunk a fiatalokkal. Mi esténként is szervezünk különböző kerekasztal beszélgetéseket témánként, fiatalokat, vállalkozásokat, és próbálunk minden létező lehetőséget, a kommunikáció, az összetartás fele megfogni. Nem egyszerű, de hogyha nagyon sokan, tehát egyre többen kritizálják egyébként az RMDS-t, és nem szeretek erről beszélni föltétlen, de azok a programok, amiket mi korábban elindítottuk, és tényleg sokszor vértizadva próbálunk folytatni és küzdeni kisebb-nagyobb eredményekért, csak hogy egy számot mondjak, a Hargitazavár kapcsán másfél hetente van egy ember, akit név szerint meg tudunk nevezni, akit munkahelybe hoztunk. Tehát, hogy vagy a vállalkozás jelzett vissza, vagy ő jelzett vissza, de másfél hetente van egy ember, akit munkába helyeztünk, vagy van egy vállalkozás, aki alkalmazottat kapott. De hogy ezek mérhető számok, és én mindig azt tudom mondani, hogy más városba, más megyébe, vagy csak országon belül működünk, és nem mindig a külföldi példát próbáljuk behozni, egyáltalán nem fordítanak rá sem stratégiát, sem figyelmet, sem költségvetés, sem apparátust, aki ezekkel a témákkal kellene foglalkozom. Miért? Mert kényes témák, igaz? És az eredmények azok nem föltétlen azonnal láthatóak, és nem föltétlen mérhetőek. Ezért ugye politikusoknak van egy támadási felület, hogy oké, a Hargitazavárt, mi az eredménye? Hát mi próbáljuk mérni, és be tudjuk mutatni az eredményét, illetve azt is látjuk, hogy mi történik más megyékben, ahol egyébként hasonló programok már réges-rég elhaltak, és nincs egy olyan platform, ahol akár a negatív nézőpontunkat is, de meg tudjuk fogalmazni, ki tudjuk beszélni, kapunk rá megoldást, látunk egy irányvonalat, stb.
Újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló. Jó napot kívánok, köszöntöm a szerkesztő urat, és különösen a meghívottat is. Hát jelenleg itt én Maros megyéről beszélek, és különösen mi kis palunkból, ahányan elmentek Kolozsvár Egyetemre, azok ritka, aki hazajön Marosvásárhelyre. Ott Kolbászban van a kerítés, Kolozsváron, nem tudom, kérem szépen, drágoságnak, nagyon drágoságban, amint hallom. Ugye a lakhatás, mint élelmiszer szolgáltatási szempontjából. Nem beszél arról, hogy elvégzik különösen az orvosok az egyetemet, veszik és magukat is elmennek külföldre. Miért nem lehet azt megcsinálni az állam, ugyebár óvodától megtett, a napközitől. Óvoda, általános iskola, liceum, egyetem. És a szervőt kellene kötni, hogy ne tudjanak elmenni, vagy kideszik mit a költségeket, amit az állam rájuk költött jelentéte. Na hát, én voltam műtve, most vagy 2-3 éve, és próbáltam szolgálni a doktor úrnak. És azt mondta, uram, hagyjon békén, mert az a magáé. Én meg vagyok tizet elég becsületes.
Igen. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, főleg azt az utolsó mondatát, ez sem nagyon jellemző, de az élettér. Amennyivel többet keresünk, annyival többet költünk, nem? Ezt elég sok, akár Budapesten, Nyugat-Európában élő ismerősünktől tudjuk, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy olyan sokkal jobb az élet. Az igaz, hogy a busz pontosan jön, de az még nem minden.
Én nem feltétlenül arra referáltam, hogy most jobb vagy rosszabb. Én azt mondtam, hogy a fiatalok az utolsó méréseink szerint a külföldi munkavallást miért tartják prioritásnak, illetve hogyha elhagyják a szülőföldjüket, akkor milyen szempontok mentén hagyják el. Ez egyébként nem függ össze a nagyvárosokkal, lehet, hogy Svájcban egy kicsit faluba dolgoznak. Tehát, hogy nem, tehát a szempontokat szerettem volna csak jelezni, nem Kolozsvárt meg Budapestet hasonlítani, mondjuk Csíkszeredával én ma reggel onnan indultam, de igen, más szempontokat kell figyelembe venni. Az országos különböző stratégiákat nem tudjuk megváltoztatni, én azt gondolom, hogy abból kell dolgoznunk, amink van. És hogyha be tudjuk mutatni a fiatal jó példákat, ha össze tudjuk hozni a szakmát tanulni vágyókat, azokkal a vállalkozásokkal egyébként, akik megértik, hogy a praktika időszakban ő gyakorlatilag a keze alá dolgozót be tudja tanítani, és komolyan tudjuk vetetni a praktika időszakot, és ebből tudnak lenni nyári munkák, és szezonális munkák, és hosszú távú munkaszerződések, akkor azt gondolom, hogy azokból a dolgokból, amik a kezünk alatt vannak, nem pénzkérdése, már tudunk fejlődni, lépni. Össze tudunk rakni, most mi egyébként épp ezen dolgozunk, hogy össze tudunk rakni olyan kész terveket, amiket ha hazajönnek, abból lehet üzleti terve, és ingyen odaadjuk. Tehát, hogy azokból nagyon könnyen, az már egy fél lépés, hogy üzleti terv legyen abból, akár a mesterséges intelligencia bevonásával, nem, nyilván nem őke megírja, de hogy bevonásával, mi ezeket tudjuk segíteni. Azokat tudjuk segíteni, hogy ezeket a közösségeket, platformokat és tereket belakjuk, a feleket egymás mellé ültessük, sose tud lenni egy Hargita megyei kisfaluból olyan kondícióval rendelkező, élhető élettér, mint mondjuk Budapest vagy bármi más. Két külön fogalom. Nem is erről van szó. Lehet, hogy Budapestre kell menjenek, de majd az ott tanul dolgokat hozzák haza, tanulják, de nem föltétlen úgy, hogy a Székely kaput levegyék és a Buplé kapu legyen, az haza se jöjjenek az én meglátásom szerint. De hogy igen, két külön dolog kell, mind a kettő, mi abból tudunk kovászt gyúrni, amink van.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Hargita megyei fejlesztési központ igazgatója, Cili Párpád volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseket.
Én is köszönöm a meghívást.